megfelelően a pénzügyi csalóhirdetések terjedését a platformjaikon.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Hagyományok.
Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
Tehetségek.
Ez az egész közeg, nem csak a Szabadkai zenede, hanem maga a városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
Kulturális helyszínek.
Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Kognitív képességek feltérképezése, amikor a tanulási nehézségek mögött rejtett mintázatok húzódnak meg.
Két oldala van, az egyik az úgynevezett kristályos intelligencia, ugye a tudástartalmak. Minden egyes tantárgy, amit a suliba tanulunk, na de ott van a fluid terület, a fluid intelligenciánk, és ez ugye mindenhova befolyik, ez a lényegesebb az életbeni továbbhaladáshoz.
AI és robotika, a mesterséges intelligencia már nem csak válaszol, hanem cselekszik is.
Nagyon nagy mennyiségben lesznek a robotok gyártva. Mindenhol arról beszélnek, hogy több 10 millió, 100 millió robot lesz a következő pár éven belül. És ugye ennek a hatása most már látszódik is. Ugye a másik, hogy nagyon olcsó lesz ezeknek a robotoknak a hozzáférése.
30. születésnap, a jubileumhoz közösségi szerepvállalás és játszótérre gyűjtés is kapcsolódik.
Egy pezsgőt csináltunk, palaszban érleltünk, 5 éven keresztül Seprőn tartottunk, szerveztünk egy jótékonysági tombolát, Magnum palaszkok, amivel a tarcali Klapka György általános iskolát támogatjuk, ugyanis nincsen játszóterük, ezt szeretnének építeni.
Trendidők.
Egyre nagyobb hangsúlyt kap annak feltérképezése, hogy az iskolai teljesítmény mögött milyen kognitív képességek állnak. A tanulási nehézségek vagy a koncentrációs problémák hátterében ugyanis eltérő idegrendszeri és feldolgozási sajátosságok húzódhatnak meg. A Gibson teszt az emlékezet, a figyelem, a feldolgozási sebesség és a nyelvi készségek működését is vizsgálja, így összetettebb képet adhat a gondolkodási folyamatokról, mint egy hagyományos IQ-teszt. A témáról Győri Lívia beszélgetett dr. Bohács Krisztina intelligencia kutatóval.
Mi pontosan a Gibson-teszt, mit kell róla tudni, és milyen készségeket lehet ezzel a teszttel mérni?
A Gibson-teszt azon kevés kognitív teszteknek az egyike, amely a képességeknek nagyon széles skáláját méri. Elfelejtik a szülők és sokszor a tanárok és az iskolák is, hogy az intelligenciánknak alapvetően két oldala van. Az egyik az úgynevezett kristályos intelligencia, ugye a tudástartalmak. Minden egyes tantárgy, amit a suliba tanulunk, na de ott van a fluid terület, a fluid intelligenciánk, és ez ugye mindenhova befolyik, ez a lényeg az életbeni továbbhaladáshoz. És ez az az intelligencia típus, amely 8 nagy alaprendszerből áll, szépen úgy mondjuk ezeket, hogy kulcskognitív képességrendszerek, és a későbbeni életbeli beválást, a továbbtanulást, az életben való boldogulást sokkal jobban meghatározzák ezek, mint az IQ-nk. Alapvetően a figyelmi klaszter, a figyelemnek sokfajta altípusa, aztán a rövidtávú memóriánk, munkamemóriának nevezzük ezt szebben, aztán feldolgozási sebesség, hogy mennyire gyors a tempónk, a neuronok hogyan, milyen gyorsan adják át az ingerületeket egymásnak. Auditív feldolgozás, ez az összes nyelvi tevékenységünknek az alapja. Az írás, az olvasás, a nyelvtanulás nagyon fontos előfeltétele. Aztán van ilyen, hogy vizuális feldolgozás, ez képekkel, mintákkal való művelet végzést jelent. Logikai területünk, mindenfajta mentális művelet, mindenfajta matematikai és reál gondolkodáshoz. És hát természetesen a hosszú távú memóriánk, amely hát vésést jelent, hogy milyen gyorsan vagy lassan tudunk rögzíteni.
Hogyan méri ezt a sok-sok készséget, képességet? Ez a teszt milyen módszert alkalmaz, tehát hogyan kell elképzelnünk ezt a tesztet?
Ez a teszt alapvetően azt tudom mondani, hogy nagyon gyorsan méri ezeket a képességeket, mert alapvetően a mérési idő mindössze 50 perc. És ami nagyon jó hír még ezzel a teszttel kapcsolatban, hogy 6 éves mentális életkortól 106 éves korig tudunk mérni, tehát fiatalokat és időseket egyaránt jól tudunk vele mérni. 10 oldalas szakvéleménnyel zárjuk a dolgot, és egy konzultációval ráadásul, tehát soha nem hagyjuk a szülőket vagy az érintett felnőtteket egyedül abban, hogy akkor most mi is van én velem. A terápiát tudjuk vele nagyon jól megtervezni. Alapvetően feladatok jelennek meg a képernyőn, a lehetőségek közül kell választani, tehát nem nekünk kell egy tudást generálni, tudjuk ezt a tesztet ajánlani. Olyan felnőtteknek, akik kicsit azt érzik, hogy nem jött ki belőlem minden az életem során, hogy nem tudtam kibontakozni.
És segíthet esetleg akár munkahelyváltásban vagy egy pályaorientációban?
Ezt a tesztet sokan elvégzik sorsdöntő választások vezérlésére, tehát pontosan pályaorientációs célból, aztán elvégzik például olyan tekintetben, hogyha mondjuk nem megy a nyelvtanulás, és nem tudjuk, hogy mi az oka. Elvégezzük, amikor esetleg munkahelyváltásban vagyok, és hogy mégis milyen irányba tudok menni. Éppen ezért nagyon fontos azt látni, hogy felnőtteket is mérünk, és nagyon nagy számban érkeznek felnőttek különleges szakmákból is.
Trendidők.
A mesterséges intelligenciát ma még sokan egy képernyőn megjelenő chat felülethez kötik, miközben a technológia már a robotikában is egyre nagyobb szerepet kap. Az új rendszerek nem csak válaszolni képesek, hanem érzékelnek, döntéseket hoznak és irányítják a fizikai környezetükben működő gépeket is. Ez a fejlődés hogyan változtatja meg az ember és a gép kapcsolatát? Kálmán Alida erről Popovics László AI szakértővel beszélgetett.
Már több éve együtt élünk a mesterséges intelligenciával, és szerintem mi már humanizáljuk őt, nem?
Igen, egyre több embernél látom ezt, hogy nevet ad neki, ő úgy beszélget vele, hogy az a neve.
Egyébként az emberi jelleg, tehát a humanizálás az inkább technológiai fejlesztés, vagy pedig design döntés?
Ez inkább pszichológia és design. Sokkal könnyebb egy olyan rendszerrel, ami számunkra azonos módon kommunikál.
Ha már most itt tartunk, vajon 10-20 év múlva hol fogunk tartani a mesterséges intelligenciával való viszonyunkban?
Abba bízom, hogy az AI egy olyan jövőt teremt számunkra, amiben mi komfortosan tudunk élni. Két világnézet van alapvetően ebbe a témába. Az egyik apokaliptikus, amikor ugye arról beszélünk, hogy nagyon-nagyon kevés technológiai vezető kezébe lesz nagyon-nagyon erős kontroll a világon. Illetve van a másik, ahol azt mondjuk, hogy egy decentralizált jólétet biztosítunk úgy bolygószerte is. Én bízom abba, hogy a másik valósul meg, ugye ezért is beszélek rengetegszer erről, hogy decentralizálni kell a mesterséges intelligenciát, mindenki saját maga használja önállóan, függőségek nélkül.
Viszont, hogyha ugye eljön ez a pillanat, amikor decentralizált mesterséges intelligencia, és egy nagyon-nagyon-nagyon okos mesterséges intelligencia létezni fog, jönnek a robotok, tehát akkor valami külsőt is kap majd ez a mesterséges intelligencia, tehát a humanizálás még inkább előtérbe kerül, nem?
Ez már most folyamatban van. Rengeteg esetben lehet látni most videókat, akár Kínából, akár az Egyesült Államokból, akár Európából. Pont tegnap posztolt egy videót egy gyártó, aki egy robotot kért meg arra, hogy tegyen rendet a nappaliba, és hogy a robot teljesen önállóan rendet tesz a nappaliba. Ennek már eleve emberi formája van, ugye egy másik ilyen történet, Kínában mutattak be egy új humanoid robotot, és ott a közönség addig nem hitt el, hogy nincs egy ember alatta, amíg le nem vágták a szövetet a robot burkolatáról.
Ha ez elkövetkezik, akkor innentől kezdve mi tényleg együtt fogunk élni a robotokkal társakként.
Nagyon nagy mennyiségben lesznek a robotok gyártva. Mindenhol arról beszélnek, hogy több 10 millió, 100 millió robot lesz a következő pár éven belül. És ugye ennek a hatása most már látszódik is. Ugye a másik, hogy nagyon olcsó lesz ezeknek a robotoknak a hozzáférése. Tehát ha belegondolunk, hogy akár az összes házi munkára, vagy háztáj körüli munkára tudunk alkalmazni teljes munkaidőben egy robotot, nagyjából ilyen 100-120 ezer forintos havi díjér. Ennyire nem tudnánk egy embert alkalmazni.
Trendidők.
30 éves fennállását ünnepli idén a Gróf Degenfeld szőlőbirtok, amely a tokai borvidék egyik meghatározó szereplőjévé vált az elmúlt évtizedekben. A család a II. Világháború után Erdélyben rekedt, később Németországba költözött, majd a rendszerváltást követően tért vissza a tokai borvidékre, ahol újraépítették a birtokot. Ma nem csak a borkészítésben és a turizmusban vállalnak szerepet, hanem a helyi közösségi életben is. Jelenleg például a Tarcali iskola játszóterének megvalósítását támogatják. Vajda Klára riportjában elsőként Tóth Máté birtokigazgatót hallják.
Egy pezsgőt csináltunk, palackban érleltünk, 5 éven keresztül seprőn tartottunk, szerveztünk egy jótékonysági tombolát, magnum palackok, amivel a Tarcali Klapka György általános iskolát támogatjuk, ugyanis nincsen játszóterük, ezt szeretnének építeni. A gyerekek is hozzájárultak, ugyanis gyerekrajzokat készítettek, annyira sok érkezett, annyira megható volt igazából, hogy azt mondta az igazgató, hogy 2 hétig dégen fel lázban égett az iskola és a domtetei kápolnánkról, a kastélyról, a parkról, a pincéről, mindenféléről rajzoltak. Ezekkel a rajzokkal díszítjük a palackokat olyan módon, hogy minden egyes palacnak egy külön gyerekrajz, a has címkéje.
Valóban nincs két egyforma.
Így mutatjuk be az iskolának, ugye a tanulói mit tudnak, és illetve ezeket elárverezve 20 darab palackot, így tudunk számukra támogatást nyújtani az új játszótérhez.
Degenfeld Mária grófnővel beszélgetek itt a Terézia kápolnában.
Gyönyörű kilátás az egész vidékre, letisztult, szép berendezés. Úgyhogy itten sok esküvő is van, de keresztelő, mindenféle családi lehetőségre lehet használni.
Önök Németországba kerültek, ön is ott nőtt föl, nagyon szépen beszél magyarul. A szülei tanították?
Persze, ez volt az első anyanyelvem, a magyar, de a szüleim már német óvodába is küldtek Kolozsvát, hogy németül tanuljak meg, mert édesapámnak ez nagyon fontos volt, de mindig megtartottuk a magyar nyelvet, és ezért nagyon hálás vagyok. Édesapám nagyon idős lett, szinte 100 éves, naponta többször telefonáltam velük, mindig náluk voltam a végén, és úgyhogy ezért hálás vagyok, hogy ezt a magyar érzetet és magyar nyelvet otthon megtanulhattam.
Mennyi időt tölt Magyarországon átlagosan évente?
Ez nagyon különböző, mert amikor itt építkeztünk, részbe hetente vagy havonta voltam itt, most általában úgy minden 2 hónapban, ami néha túl kevés, csak otthon is sok feladatom és felelősségem van, tehát az ember nem tud mindenütt lenni, szívem szerint szívesen lennék itt többet, mert egyszerűen nagyon szeretjük itten.
Úgy tudom, nem áll messze a családtól a jótékonykodás, most a helyi iskolát támogatják, új játszótér épül, de korábban is jótékonykodtak.
A családunkban mindig így voltunk nevelve, a szüleim és az édesapám a Johannita rendben volt, és egy életen át jótékonysággal foglalkoztak, több mint 500 családot támogattak Erdélybe havi fizetéssel, csomagokkal, mert sikerült a bajor királyi családtól pénzeket kapni, és itt helyben is persze mindig próbálunk segíteni, ahol tudunk, így volt az öregek otthona berendezésénél is támogattunk, tehát próbálunk segíteni, ahol tudunk, nem tudjuk a világot megmenteni, de az a kicsibe, amit tudunk, segítünk.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és a regényi Eszter összeállítását hallják.
Hordható klímát fejlesztett egy japán elektronikai vállalat. A nyakba akasztható készülék a tarkónál hűti a testet egy speciális hővezetőlapon keresztül. A beépített szenzorok a környezet hőmérsékletét és a viselő mozgását is figyelik, így automatikusan szabályozzák a teljesítményt. Az eszközt főként ing vagy zakó alatt diszkrét viseletre tervezték a nyári hőségben. Ipari méretűvé vált a kiberbűnözés. A kiberbűnözés éves globális kára már meghaladja a 10,5 billió dollárt, vagyis történelmi méretű gazdasági veszteséget okoz világszerte. 2025-ben több mint 4700 nagyobb zsaroló vírus támadást regisztráltak, ami egy év alatt 34%-os növekedést jelent. A digitális támadások leggyakoribb célpontjai ma a kórházak, bankok, energiaellátó rendszerek és állami intézmények. A mesterséges intelligencia új szintre emelte a kiberbűnözést, a csaló üzenetek és hacker támadások ma már gyorsabban készülnek, hitelesebbnek tűnnek és sokkal nehezebb kiszűrni őket. Rejtélyes légkört találtak egy apró égitest körül. Japán csillagászok a Kuiper övben a Neptunuson túl fedeztek fel egy mindössze 500 kilométeres égitestet, amelynek vékony légköre lehet. A kutató